Folytatjuk a holnap tegnapját, megérkezett hozzánk Balogh Zoltán, az Elektro Klamleitner ügyvezetője. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm a meghívást.
És természetesen itt van velünk továbbra is dr. Bartoszek Lilla. A témánk pedig változatlanul a települési energetika adaptáció. Magyarországon a lakások energiafogyasztása az ország teljes energiafelhasználásának 40%-át teszi ki, így aztán a lakóingatlanok korszerűsítése, infrastruktúrális fejlesztése prioritás kell, hogy legyen nem csak a lakóépületeknél, hanem egyébként a középületeknél is. De szerintem tegyünk először is rendet abban a kérdésben, hogy hogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz az okos otthonok, intelligens otthonok kérdésköre.
A kérdés jó. Az, hogy most okos otthon vagy intelligens otthon, igazából én szerintem csak elnevezés kérdése. Én 96 óta foglalkozok vele, akkor úgy hívtuk, hogy épületfelügyelet, akkor azt hitték, hogy ez valami vagyonvédelem, vagy őrzésvédés, vagy ilyesmi. Akkor elkezdtük épület automatizálásnak nevezni, az egyébként a mai napig megmaradt. Aztán utána valamikor 2000-es évek elején lett intelligens épület, vagy intelligens otthon, hogyha lakosságról van szó, de akkor a mosópor volt intelligens, akkor azért nem volt szerencsés elnevezés. Most ugye elkezdték ezt az okos otthont használni, de igazából én szerintem ez a telefonokból indult körülbelül. Amennyire mi látjuk, van egy több mint 27 éves tapasztalatunk, a okos otthon az általában az alacsonyabb rendű megoldásokat jelenti, amit pikpak igazából egy-két áramkört, egy-két funkciót megcsinálok otthon, azt nevezzük okos otthonnak, és akkor, amikor már valami kifinomultabb rendszer van, az már intelligens épület, vagy épületautomatizálás, és ez most már független attól, hogy ez lakossági, vagy éppen középület.
Mivel 27 éve foglalkoztok gyakorlatilag ezzel a témakörrel, rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban. Mik voltak azok a főbb mérföldkövek, ahol láttátok ezt a fajta technológiai ugrást, és aztán ez ugye lefordítva akár a lakossági, akár a középületeknek a gépészetére. És még valami, amivel nagyon sokszor találkozom, szerintem a ti területeken is egyre jobban előtérbe kerül, hogy hogyan kapcsolódik ez a fenntarthatósághoz.
Én 96-ban kezdtem, akkor az épület automatizálás igazából inkább olyan épületekben merült fel, ahol vagy külföldi tulajdonos volt, mondjuk egy autógyár ide terepült Magyarországra, és automatikusan hozta magával ezt az igényt, vagy olyan magasabb kategóriájú irodaházak, ahol egész egyszerűen szükség van valamiféle vezérlésre, mennyi gépészet van beépítve az épületekbe. A 90-es években nem annyira az energia hatékonyság volt a fő motiváció, ami miatt betették, legalábbis a lakossági szinten semmiképpen nem, hiszen a lakosságnak akkor csak a nagyon szűk felső rétege tudta ezt megfizetni, ott meg az energia felhasználás nem volt igazából kérdés, de középületek esetében, ipari csarnokok, stb., ott már valóban a 90-es években is ez egy, nem azt mondom, hogy elsődleges téma volt, de egy fontos téma volt. Annyi minden van beépítve egy nagy épületbe, annyira sok gépészet, villamossági berendezés, amit valahogy össze kell fogni, és az volt a lényeg, hogy akár egy személy sok 10 000 négyzetméteres épületeket tudjon vezérelni. Uh-huh. Tehát azért ez már több mint 30 éve működik. Egy nagy ezt áttörésnek lehet nevezni, akkor talán az okos otthon megjelenése volt, ami igazából nagyon olcsó, nyilván ennek megfelelő minőségi termékeket jelent, és emiatt egy sokkal szélesebb körben felhasználhatóvá vált ez a megoldás. Talán az lehetett egy áttörés, ez sajnos egyébként egy minőségi lefelé menetelt jelent, de ettől lett elérhetőbb mindenki számára.
Ez érdekes, hogy azt mondod, hogy minőségi lefelé menetet jelentett. Azt gondolnám, hogy ez egy furcsa ellentmondás a rendszerben.
Valóban úgy tűnik, mikor normális esetben elvileg a technika fejlődik, elvileg egyre jobb minőségi eszközöket kellene használnunk, csak hát az a helyzet, hogy amikor a tömegtermelés helyeződött fókuszba, akkor ott a minőséget alább kellett vagyni, mert máskülönben nem volt elérhető bárki számára.
Oké, akkor hol jön itt a képbe a fenntarthatóság?
Hát, na ez egy jó kérdés, mert ezek az eszközök nyilván, én azt gondolom, hogy egyik oldalról persze, amikor energiát takarítanak meg, akkor kapcsolódik a fenntarthatósághoz. De amikor viszont arról van szó, hogy elektronikai hulladék lesz belőlük viszonylag hamar, akkor hát az viszont nem a fenntarthatóság felé mutat. A mai napig léteznek azok a jellemzően nyugat-európai német gyártók, akiknek azért több mint 100 év tapasztalatuk van ilyen gyártásban, az ő eszközeik azok évtizedekig fognak működni. 27 évig biztos, azt tudom mondani, mert ezt én magam látom. Tarthatóságot, akkor két oldalról közelíteném meg. Az egyik az, hogy valóban energiát takarítok meg, ezzel, hogy kevesebb energiát használok, fenntarthatóbbá teszem az épületet. Másrésztről pedig, hogy ez itt mégis elektronikai eszközökről van szó, nagyon nem mindegy, hogy 5 évenként kell kidobni, vagy mondjuk 30-40 évenként.
Lila, esetleg valami hozzáfűzni való?
Igen, egy kicsit másik oldalról közelíteném még meg ezt a fajta töréspontot vagy váltópontot a témát körül ölelő figyelem kapcsán. Egy nagyon napjainkban is aktuális példát, nevezetesen, hogy ugye gyakorlatilag az elmúlt másfél-két évben az energia kérdés, mint olyan, egy annyira központi kérdéssé vált, hogy gyakorlatilag most visszaugorva a városokra, a városvezetőkre, településekre, ez volt az első olyan kérdés, amiben azt gondolom, hogy igyekeztek minél előbb tanácsot kérni a szakmától, a szakértőktől, hogy hogyan tudják a költségeiket csökkenteni. És abban maximálisan egyetértek Zoltánnal, hogy valóban nem csak az energia az, amiben egyébként mondjuk egy automatizálása vagy önmagában ennek a fejlődésével valóban a fenntarthatóságot alá tudjuk támasztani, de ugyanakkor mi lehet az a pont, ami az egyébként meglévő és működő és magas színvonalú terméket gyakorlatilag üzenet formájában el tudja juttatni a döntéshozókhoz, a városvezetőkhöz, az olyan globális és nyilván lokális szintre is lecsapódó jelenségek, mint például a mostani elmúlt egy-két évben tapasztalható energiaválság helyzet. Sajnos negatív irányból, de egy nagyon jó figyelemfelhívó tényező volt, hogy valóban foglalkozni kell például az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanoknak az automatizálásával, az energetikai kérdéseivel.
Két projektet emelnék ki, ez a Balettintézet, ami 1866-ban épült, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó kis kihívás lehetett a számotokra. A másik projekt, amit Csepelen végeztek, egy óvodának a felújítása vagy energetikai optimalizálása. A két projekt között mi a különbség, mi a hasonlóság, hol találkoznak azok a gondolatok, amiket itt az előbb Lila megfogalmazott?
Hát alapvetően két projekt, ez két nagyon különböző megközelítéssel indult, és a végeredmény is nagyon különböző lett. Még az egyik, az egy ötcsillagos luxus szálloda, ahol rengeteg sokféle funkció van egyrészről, tehát hogy nem pusztán csak most a fűtést kell vezérelni, hanem sok egyéb funkcióra szükség van. Pláne egy szálloda esetében azért vannak egyedi igények, ami
de gondolom ott is azért az a fajta költségoptimalizálás az ugyanúgy megjelenik például, mint egy óvoda esetében, tehát hogy nem mindegy, hogy mennyit költünk
az
energetikára.
Az természetesen nem mindegy, hiszen egy viszonylag nagy épületről van szó, azért nagyon nem mindegy, hogy mennyi az üzemeltetési költsége, tehát az egy fontos tényező valóban, de amellett nagyon fontos a komfort is. Úgy kell energiát megtakarítani, hogy ebből a vendég, hát egy nagyon drága szállodáról van szó azért, hát a vendég ebből ne érezzen semmit, tehát hogy a komfortszint megmaradjon, sőt, a komfortszint akár növekedjen is, de közben a felhasznált energia az amennyire lehet csökkentve legyen. És ezt nagyjából úgy lehet elérni, egyébként erre pont az ilyen nagy szállodaláncoknak azért vannak nemzetközi sztenderdjei, hogy mi van akkor, hogyha használják a szobát, mi van akkor, ha ki van adva, de éppen nem használják, stb. Tehát különböző üzemállapotok vannak, és akkor ezt le kell követni az automatikának. Ráadásul minden olyan eszköz, ami látszik a falon, mert egy termosztát vagy egy kezelő, azok látszanak a falon, ott a design, az esztétika egy nagyon-nagyon fontos szempont. Lehet, hogy funkcióban ugyanazt tudja, mint a másik a csepelő oldalában, de óriási különbség van a megjelenésében, meg hát nyilván ennek azért költségvonzata is van. Ezzel szemben egy ilyen óvoda projektnél, vagy egy olyan önkormányzati projektnél, ahol az elsődleges szempont az, hogy energiát takarítsunk meg, és ott már egy másodlagos, harmadlagos szempont, hogy hogyan néz ki, tehát az esztétika, emiatt nyilván más ott a költségvetés is, illetve például pont egy óvoda esetében, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ott azért gyerekek vannak. Ez egyrészt azt jelenti, hogy minden olyan eszköz, amihez a gyerekek hozzáérhetnek, az nem lehet veszélyes rájuk nézve. Se elektromos szempontból, se kiálló, szúrós valami nem lehet rajta. Tehát olyan eszközöket kell használni, amihez ha bármi miatt is hozzáér egy gyerek, akkor nem okoz problémát. Másrésztről pedig mind a kettő esetben a szállodánál is és az óvodánál is fontos, hogy ez üzembiztos legyen. Tehát mind a két épület esetében arról van szó, hogy fontos az, hogy energiát takarítsunk meg, ez az energia megtakarítás lehetőség szerint maximális legyen, illetve az energia megtakarítás mellett az üzemeltetés abból a szempontból fontos még, hogy azért jellemzően nem feltétlen van üzemeltető ott a helyszínen, főleg egy óvoda esetében. Tehát egy olyan egyszerűen, intuitíven használható rendszerre van szükség, amelyik egyébként 0-24-ben megbízhatóan, anélkül, hogy bármilyen műszaki beavatkozásra szükség lenne, és évtizedeken keresztül képes működni.
Lila?
az imént felhozott példák nagyon jól mutatják azt, hogy akkor, amikor mi a fenntartható városokkal, vagy kifejezetten a több mint zöld javaslatcsomaggal arról beszélünk, hogy magának a fenntarthatóságnak a különböző aspektusai, és nyilván most az e-havi témánkra visszautalva maga az energetika kérdése, az energia kérdése, hogyan jelenik meg. Ebből is látjuk, hogy akár csak ha az épületekre, vagy az épületek funkcióira gondolunk, akkor ezért szoktam azt a kifejezést használni, hogy a városi ökoszisztéma szereplői. Mert ugyanúgy a városi ökoszisztémába tartozik egy óvoda a kisgyerekekkel, ahogy egyébként mondjuk egy sportuszoda, ahogy egyébként egy szálloda, végtelen a lista. És én kifejezetten örülök, hogy két ennyire különböző példát tudott most Zoltán is említeni az imént, mert azt gondolom, hogy ez egy remek példája annak, hogy mennyire érvényesül ez a fajta holisztikus megközelítése a fenntarthatóságnak a városok vonatkozásában.
És mennyire jó dolog az egyébként, hogy egy ilyen piaci szereplő akár egy feltételezem jól árazott nagy projekttel, egy nagy piaci megbízóval és egy önkormányzattal is együtt tud dolgozni.
Hosszú távon tervez az ember, fenntarthatóan szeretne részt venni a piacon, akkor olyan projektekre van szükség, amire büszke lehet, amit meg lehet mutatni, és azt lehet mondani, hogy igen, ez működik, úgyhogy várhatóan a következő is ugyanígy működni fog, tehát ezért is tudunk 27 éve itt lenni a piacon.
Kifejezetten fontos az is, hogy ezeket a bevált megoldásokat minél szélesebb körben meg tudják osztani egymással ezek a szereplők, mert igenis, ugye sokszor szokták emlegetni, hogy az önkormányzatok vetélytársat látnak a másikba, főleg, hogyha mondjuk szomszédos településekről van szó. Én ezt nem ebben a kontextusban szoktam értelmezni, én jobban szeretem kihangsúlyozni azt, hogy példát tudnak venni a másikról, és akár csak itt az elektrokámlánytán és a fenntartható városok közti elmúlt egy-másfél év együttműködéséből is látszik, hogy gyakorlatilag önkormányzatról önkormányzatra tudnak terjedni ezek a megoldások, ami pedig nagy egészben nyilván hozzásegíti településre a településre, de országos szinten a fenntarthatósági átálláshoz ezeket a városokat és településeket.
Egy új önkormányzat által megrendelt épületről van szó. Lehet, hogy nagyon furcsa lesz a kérdés. Akkor vajon vannak olyan elvárások, például egy LEED minősítésnek megfeleljenek ezek az épületek, vagy ezek csak és kizárólag nemzetközi standardekhez igazítva a nemzetközi befektetőknek szólnak?
A LEED, BREEAM, DGNB, WELL, stb. Minősítések, ezek önkéntes minősítések, amik egyébként viszonylag sokba is kerülnek.
Így maga van, zöld hatékonyságot mérnek és garantálnak, igen, hogy a különböző tehát, szempontok szerint.
Maga az egész kialakítás, az építkezés teljes, már a tervező asztalon másképp kell elkezdeni, hogyha minősített épületeket szeretnének megvalósítani. Ezt igazából, amennyire én látom Magyarországon, szinte, nem azt mondom, hogy kizárólag, de szinte a irodaház piac az, amelyik ezekre a minősítésekre rámegy. Más országokban természetesen hoteleket, egyéb épületeket is minősítenek. Hát azért az önkormányzati épületek azok azért más országokban sem minősítettek. Tehát az önkormányzatoknál nem a minősítés a lényeg, nem az, hogy legyen egy plecsnink, amit ki tudunk tenni az ablakba, hogy mi zöldek vagyunk, és vonzzuk azokat a nemzetközi cégeket, hogy jöjjenek hozzánk bérlőnek egy irodáz esetében, hanem nekik az a fontos, hogy a nap végén tényleg kevesebb legyen a felhasznált energia. Illetve azért ez települési szinten azért azt jelenti, hogy ott ugye nagyon sok épület van. Mindjárt az elején azzal kezdte, hogy teljes energiafelhasználás kb. 40%-a az, amit az épületek produkálnak. Na most ez egy elég nagy tétel. Hogyha ebből mondjuk az automatikában egy 30%-ot meg tudok takarítani, az egy részről mindjárt egy azonnal jelentkező meg. Takarítás. Másrészről, hogyha megtakarítottam 30% energiát, akkor gyakorlatilag, amikor majd ezt az energiát már nem valami közszolgáltatótól vásárolom, hanem helyben megújuló energia, mondjuk napelemekkel szeretném előállítani, akkor ott is 30%-kal kevesebbet kell beruházni. És azt ne felejtsük el, hogy azért ezeknek a hőszivattyú, napelem, stb. Ezeknek a megtérülési ideje azért nem túl rövid. Nagyon nem mindegy, hogy 100 egységnyit, vagy 70 egységnyit kell ebbe beruházni. Az automatika megtérülési ideje az lényegesen gyorsabb. Nem fog tudni most pontos évet mondani, nagyságrendileg 3, 5, 1 év, attól függ, hogy éppen hogyan változik a energia a világpiaci, vagy pedig a fogyasztók felé az ára. Ez nyilván nagyban befolyásolja a megtérülési időt, de akkor is azt lehet mondani, hogy úgy nagyságrendileg a fele, egyharmad ideje, a megtérülési ideje az automatikának a megújulókhoz képest. Tehát, hogyha ezzel kezdem, akkor a megújulókra fordított beruházást is tudom csökkenteni, tehát a szumma a teljes beruházásom tud csökkenni, ami azt jelenti, hogy ez megint azért a fenntarthatósághoz fog hozzájárulni.
Ez én annyit tennék hozzá, visszautalva a minősítési rendszerekre, hogy ugye, ahogy itt az előbb említettük, azok az egyébként zöld hatékonyságot mérő és valóban a fenntarthatósághoz azt gondolom, hogy számos szálon szorosan kapcsolódó minősítések, amelyek jelenleg önkéntes alapon elérhetőek. Gondoljunk bele, és lehet, hogy utopisztikus lesz az, amit én itt most mondani fogok, mekkora előrelépést jelentene, hogyha ezek szépen lassan a valóban kötelező minősítési rendszerek elemeivé válnának, vagy legalább és ezek megjelennének még nagyobb mértékben. Természetesen nyilván a fenntarthatóság számos aspektusa szerepel jelenleg is ezekben az adatsorokban, vagy ezekben a minősítési kritériumokban, de én azt gondolom, hogy hosszú távon ami megoldás lehet, és ez nem feltétlen csak az energetika területére igaz, de nyilván ide kapcsolódik szorosan, hogy gyakorlatilag minél inkább legyen mérhető és valóban értelmezhető az, hogy mit értünk egy fenntarthatósági beruházás alatt, akár egy épület esetében, mert addig, amíg ez sok esetben még az önkéntesség határát súrolja, addig valódi és tényleg multiplikátor hatású megoldás, azt gondolom, hogy csak lassan érhető el.
Hogyan találtatok egymásra ebben a több mint zöld projektben?
Az Electro Kamleitner volt a Fenntartható Városok Akadémia egyik szponzora a 2023-as őszi szemeszterben, illetve emellett otthont adtak a Több mint zöld előkészítő program sorozatának eseményeinek is, illetve a Fenntartható Közösségek Központja cégportfóliójának részeként számos önkormányzathoz jutottunk már el közösen, és bízom abban, hogy egyre több városvezetővel fogunk tudni eredményes együttműködésre lépni.
Alapvetően a mi oldalunkról mi azt láttuk, hogy azért mi itt vagyunk viszonylag régóta a piacon, egyébként tagja vagyunk egy olyan szervezetnek, amelyik ezekkel a zöld minősítésekkel is foglalkozik többek közt. Elsősorban beruházók, illetve irodászfejlesztők, ott a tagok, meg egy-két gyártó, mint mi. És ott is a fenntarthatóság, energiahatékonyság, ez egy napi téma. Ez most már az egy 10-11 éve működő egyesület. Amikor megláttuk, hogy létezik egy ilyen, hogy fenntartható városok, ami már ugye a sok épületnek egy összessége, tehát egy sokkal nagyobb lépték, mint egy-egy épület, akkor itt teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy fel kell, hogy vegyük a kapcsolatot a Lilláékkal, és hát én úgy gondolom, hogy emberileg is sikerült egymásra találni, meg szakmailag is, és bízom benne, hogy ez nem csak elmúlt egy-másfél év, de a következő sok évben is egy gyümölcsöző együttműködés lesz.
Ebben biztos vagyok.
Sok sikert kívánok a közös munkátokhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Dr. Bartuszek Lilla, Balogh Zoltán voltak a vendégeink. Ez volt a Holnap Tegnapja. Köszönjük a figyelmet.
Közös pont. A Holnap Tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.